Az égéstér stábja szeretettel köszönti a Görömbölytől Gravesend, Gravesend, az hogy van írva? Anglia. Szóval Görömbölytől Gravesendig, miskolci vagyok, innen a Görömbölyt, de itt sose laktam, szóval a sztori, 2016 elején költöztünk Angliába, mert addigra már nagyon elég lett a pohos operett focista Csuti Kupec tevékenységéből, nem szerencse próbálás, nem karrier, nem a fényes nyugat, ráadásul otthon is elég jó körülményünk voltak, minden esetre nem úgy tekintünk külhomba szakadásunkra, hogy valami elől leléptünk, hanem valamiért ide jöttünk. Ez nem más, mint a gyerekei nyelvtanulása. Egyébként közgazdász vagyok, a szakmámon dolgozom, de a jelenlegi Brexit cirkusz által beragyogott időszakban kicsit döcög az ország, így a mi szekerünk is. Ez készített arra, hogy másodállásban uberezzek Londonban, aminek egy elővárosa a fent említett Gravesend. Ennek során hallgatom az égésteret, általában egy-egy posztot legalább kétszer, ezért érzett hálám jeléül küldöm ez a csekéséget, hát Feri küldött egy Iron Maiden és egy Motorhead shirt, amit utólag is köszön a szerkesztőségnek, itt a éppen mikrofonból beszélő része, hiszen én fogom meginni nyilván, bár a többieknek is szívesen adok, de hát akkor el kell jönni a tesztre. Ha elég érdekesnek tartod a témát, egyszer a londoni közlekedés és az uberezés témában bővebben is szívesen beszámolok az égés térben. Hát Feri, írjál, amikor erre jársz, és akkor számolj be az uberezés az égés térben. Rengeteg fantasztikus dolog történt a múlt hét óta. Mi az?
Én egy kicsi napirend előttire készülnék.
Akkor toljad a napirend előttit.
Én reggel át szoktam nézegetni egy kisebb helyiségben az e-mailjeimet, és ma majdnem lefordultam, amikor megérkezett a BMW mai hírlevele, amelynek csak az első mondatát felolvasnám, és csak azért, hogy érzékeltessük, hogy az asszúrnak milyen nehéz munkája van.
Asszúrnak a legnehezebb a munkája, az biztos. Ilyen. Hardest working person in Hollywood, azt hiszem ez a címe, hogy hívják ezt a pornósztárt.
Meg ne sajnáljon valaki.
Nem a, tudod, a bajszos dagadt pornós.
Ah, igen, igen, tudom.
Jeremy.
Igen.
Ron Jeremy.
Ron Jeremy.
Igen, igen, ez volt, ez volt az önéletrajzának címe. És zseniális, azt olvastam is. Na mindegy, igen, szóval...
A BMW MGMBH a nagy teljesítményű sportautó paletta vadonatúj fejlesztésű kvartettjével gurít új mércét a luxus szegmens élére.
Az ebben jó.
Egyébként... Egy guruló mérce?
Az ebben jó egyébként, hogy nekem nem kötelező ezeket lehozni. Illetve lehet úgy is mondani, hogy ez igazából rossz.
Ezen a héten még
mert igazából annyira magas a labda, tehát annyira jól ki lehetne ezeket figurázni, csak én mindig megszállom őket, szegényeket, mert ezek is ott...
Ez a dolguk.
Dolgoznak szegények, ugyanazt csinálják,
mint egészen én. Borzalmas.
De mit akar mondani a költő? Tehát mi a lényeg? Hát mi az alapinformáció?
Megjött az M8.
Megjött a BMW M8, ami egyébként azért vicces, mert a BMW M8-al láttuk először a 8-as BMW-t tavaly.
Várj, amit én írtam, az mi volt?
M850i, az ennek egy kicsit gyengébb verzió. Ja, 100 lóval körben, 95 vagy valami ilyesmi.
Ja.
Az a lényeg, hogy a versenypályán már láttuk ezt az autót, ott se alkalmas semmire, itt meg 1,8 tonna, 625 lóerő az erősebbik, 600 a gyengébbik, és nem tudom, hogy mire jó. Tehát lehet, hogy te közelebb vagy hozzá, mert jobban tudod, hogy az M850-i az mire volt jó.
Semmire, az se volt jó semmire. De az hogy... is egy feleslegesen erős, ami az volt, hogy beültetsz valakit magad mellé, és nyomsz neki egy hadlókát, és azt mondja, hogy hú, ha, és rosszabb esetben, ami szintén a múlt hét történése, ami elég szomorú, ugye José Antonio Reyes, az Arsenal, a Real Madrid és még sok más klub focistája úgy halt meg egy Brabus S 500.
Hogy kipróbálta, hogy mit tud.
Valamiben, hogy megmutatott Sevilla körül, hogy ezt figyeld, és mondjuk nekem furcsa, hogy honnan tudjuk, hogy 237-nél lett a durdefekt, föl kéne hívnia.
Fekete doboz.
De pont erről beszélt a kontinentális vendégünk, hogy ezt még így nem, hogy elvileg van ilyen, de akkor Spanyolországban hát ennek...
Valószínűleg lehet tudni azért, tehát hogy valami regisztrálja, ezekben már a kerékbe is van szenzor, tehát igazából még
tudjuk,
az is meg
de nem
mérni.
Hallottunk ki erről konkrétan, hogy akkor a rendőrség ezeket kiolvasgatja a balesetnél.
Tudjuk, hogy ki tudják olvasni.
De hogy emberek. Olvasgatják, hogy ez legális-e, ugyanaz, mint a fedélzeti, nálunk egy fedélzeti kamera képe is fél legális.
Fél legális ez is. Volt egy ilyen baleset, ugye, hogy egy Mercedes a Dózsa gyurkán erősen száguldott M. Richard.
Ja, M. Ricsi?
meg ilyenek, és ezeknél beszélgettünk.
Ott is volt szó egyébként arról, hogy,
kiolvasták?
Hogy konkrétan 170-180, nem is tudom, valami ilyesmi volt.
Onnan tudjuk Emry Hart tempóját, hogy kiolvasták?
Nem tudom, hogy onnan tudjuk-e, vagy ezt publikálni merik-e egyébként, ez nagyon jól visszaszámolható az ütközési energiákból.
Hát ilyen 5-re, igen. Ilyen 5 kilométer per órára biztos, hogy meg tudják mondani egyébként abból, hogy milyen a féknyom, meg milyenek a törések, hogy mennyi energia volt ott.
Basszus, 237-nél egy defekt, az azért...
És most találkoztam Boncsér Sándorral, aki ugye volt, igen, itt az égéstérben, és a legnagyobb meglepetésemre a kínai buszgyárban összefutottunk a sajtórendezvényen.
Ja, hát hiszen volt, ő busz és kamion szakíró.
Kamionos, igen, és mondta, hogy megjelent az új kiadása, nem tudom melyik szimulációs programnak, és hú, az önmagába kiadna egy égésteret. De nagyon lelkes volt, hogy nagyon pontos.
Lehet, hogy elhívjuk Sándor, meséljen az új szimulációs programról.
Búcsúzóul hadd olvassak fel egy alcímet még ebből a sajtónak.
Még ebből a BMW-sből?
Igen.
Lehet, hogy csináljunk csak az égésterben ezentúl. Szerzünk egy ilyen konzervröhögést, és majd a Tom utólag mindig alárak, és felolvasunk sajtó közleményeket.
Szerintem mindenki magának röhöghet egyébként, ezek elég jók szoktak lenni.
A rendkívüli rendszer reakció kielégíthetetlen fordulatszám éhség és hosszantartó teljesítmény leadás, V8-as benzinmotor hamisítatlan BMW M teljesítmény karakterisztikával. Ez egy alcím.
Ez egy alcím.
Basszus. Nem volt.
Azt hittem egy bekezdés.
Nem volt állítmány.
Még egyszer.
Muszáj.
Nekem
a rendkívüli rendszerreakció. Jó napot kívánok. Miért választotta ezt az autót? Rendkívüli rendszerreakciókra vártam.
Na még egyszer.
Kielégíthetetlen fordulatszám éhség és hosszantartó teljesítmény leadás, V8-as benzinmotor hamisítatlan BMW M teljesítmény karakterisztikával.
Egyébként tök lehet tudom képzelni, hogy ezek jó dolgok, mert én sose ültem még ilyen erős BMW-be ezzel a V8-as motorral, de azt azért hozzátenném csöndesen, hogy ez olyan szinten szabványtechnika, hogy minden erős BMW-be ez a motor van gyakorlatilag az 5-östől fölfele. Ami alatta van, az mert abban most már csak sorhatost tesz, azt hiszem, az emmekben. De hogy mindenben ez van. Tehát a csodálatos rendszer reakció az ezek szerint akkor mindenre igaz.
Az alázatos sajtómunkás így írja ezt le. A 4,4 liter hengerű űrtartalmú BMW M Twin Power turbo technológiával dolgozó motorban két darab optimalizált hatékonyságú turbófeltöltő gondolatjel a V-alakban elrendezett hengersorok közé építve, vesző, egy közvetett töltőlevegő hűtő, valamint egy 350 bar maximális nyomáson dolgozó közvetlen üzemanyag befecskendező rendszer található.
Ami
a kipufogó csonkokat szintén a hengersorok közé építették be a tervezők. Hát próbálták volna meg máshova, baszki.
Ha ott a turbó között igazából. Ehhez meg annyit tennék hozzá, mert muszáj hozzátennem valamit, hogy ez az a megoldás, amitől nem tudták megcsinálni valami másfél éven keresztül az először ezzel a motorral készített MS BMW-ket.
Ugye ez X5-ösben tűnt föl először, azt hiszem, vagy 7-esben.
X5, igen. Volt egyszerre, és aztán utána jött az 5-ösbe is, és igazából nem lett rossz, de azért nem lett több 550 lóerőnél az első verzió, most már 625-nél tartanak, azt hiszem, mert egyszerűen a hőháztartása nem jött ki. Tehát hogy az, hogy a turbókat benyomszölték a két hengersor közé, azt nem nehéz belátni, hogy ez egy kicsit problémás olyan szempontból, hogy...
De a turbó is nagyon meleg, és a leömlő is nagyon meleg, tehát ott most érted, két kurva forró dolgot kell elhelyezned egy szűk térbe.
Az a baj, hogy viszonylag kis helyre kell összegyömöszölni mindent, tehát nem a hengersorok közével van úgy általában baj, hanem azzal, hogy azt ott nem lehet hűteni rendesen.
Mondjuk nem tudom,
szemben miért... mondjuk azzal a megoldással, amit korábban használt mindenki, hogy a turbókat kirakták kívülre, és akkor azt arra viszonylag könnyen rá lehet vezetni levegőt is, meg viszonylag könnyen be lehet építeni oda mindenféle radiátorokat közben. Szemben ezzel a megoldással, amit nem lehet rendesen hűteni, vagy nagyon nehéz valószínűleg, és hát időbe telt, mire kijöttették, hogy hogyan fog ez működni. Azóta egyébként mindenki ezt csinálja érdekes módon, mert viszont olyan szempontból meg egyszerűbb lett tőle az élet, hogy meg lehet csinálni egy blokkban a motort, úgyhogy nem lóg ki belőle semmi, és csak így berakod.
Amit úgy packaging néven emlegetnek, igen, a nyugat-európai.
De nem, ezt nem akartam.
De és hőháztartásilag pedig.
Azt meg majd megoldja.
Azt valaki. Meg majd, hát megfőzi magát előbb-utóbb, de meg, valószínűleg
megvan
inkább
még
utóbb.
Az az infrás hőmérőnk?
Mind a kettő.
Egyszer méricskéljük már egy ilyet.
Nem egészen véletlen, hogy ezek úgy vannak megcsinálva, hogy ne férj hozzá.
De egy lézer nyalábot azért csak be tudok dugni egy lukon. Csak azért, mert én egyszer, nekem ez óriási csalódás volt, hogy egyszer a saját autóm, ami egy tehén, egy 97-es Toyota 4Runner, egy 180 lóerős 3,4 literes V6-ossal, és egyszer volt egy ilyen projektem, hogy főztünk a motorházban, meg sütöttünk, és én azt hittem, hogy ilyen 50 fokos nyárban írtózatos hőség lesz, úgyhogy nyáron városi dugóban klímával. És ez, ennek ellenére ilyen 50 foknál melegebb nem nagyon volt sehol. Tehát a lyoni krumplit, vagy nem is tudom már micsodát, kifejezetten rá kellett drótozni a leömlőre, csak ott volt melegebb. Egyébként ilyen 50 fokok voltak a gépházban.
De, hát 80 fok környék az üzemi vízhőfok, amit ugye mér a rendszer.
Tudom, én azt hittem, hogy ennél magasabb
annál,
lesz
mindenhol. Annál nem lesz melegebb ott benn.
De nagyon. Annál is hidegebb volt. Tehát azért nem értem, hogy össze-vissza méricskéltem, hogy ez nem értem.
Igazából ugye akkor kezd el ott melegedni igazán, amikor elkezdesz nagy teljesítményt kiszedni. Praktikusan mondjuk gyorsan mész. Akkor kezd el mondjuk vörösen izzani a leömlő, és mondjuk, hogyha nincs hozzá menetszél, meg kicsit terheled, mondjuk vontatsz valamit, vagy ilyesmit, tehát úgy lehet igazán meleget csinálni a motortérben. És egyébként az most itt szóba is került valakivel, hogy így szokás így levenni burkolatokat alulról, meg felülről, meg a motorburkolatot nem visszarakni, meg nem tudom mi, de igazából minden motortérnek van egy ilyen megtervezett légáramlása, hogy menjen a hűtőn keresztül érkező levegő, hogy kap alulról hűtést a váltóház, mert ott van egy luka a micsodán. Tehát, hogy ezek meg vannak tervezve, és ezt tudod, a szerelők elintézik, hogy nem kell, fasz volt, aki ezt ide rakta.
Neki
útban van az olajcseréhez bizony.
Igen, és utána vissza kéne rakni, mert az attól működik jól. Azért mentek el a halál völgyébe az autóval, baszki, hogy ez minden működjön jól.
És tényleg minden autó előfordul a halálvölgyébe, vagy valahol más, igen. Valahol nagyon, nagyon... Tehát azt hiszem, európaiak inkább mennek a Szaharába, ahol mondjuk van 80 fok.
Igen.
De aki amerikai piacra tervez, az meg a halálvölgyébe megy általában. De ott mindenféle autót lehet látni amúgy. Tehát a koreaitól elkezdve a japánon keresztül az európai mindenféle.
Na, bocsánat, csak ennyi volt ez az M8-as sajtóanyag, ez engem nagyon szíven ütött, mert ez borzalmas ezt olvasni. Tehát, hogy értem én, hogy fasz az autó, de hogy ez így van.
Ez az alcím,
mondjuk ebben sem vagyok biztos, mondom, tehát igazából egy 1,9 tonnás majdnem az autó. Ilyen csoda, ami 3,3 alatt gyorsuló 100-ra, de azt hiszem lehet, hogy 3,2 alatt a Competition verzió, és az 305-öt megy. Mert ugye az a különbség...
És a Competition kabrió nyitott tetővel mennyit megy?
Nem tudom, azt nem, arra nem emlékszem, hogy láttam volna benne, de elképzelhető.
270-re van korlátozva biztos.
Simán lehet. De egyébként az is benne van, hogy az is megy 305-öt, mert igazából hát meg tudják csinálni.
Biztos. Csak nem, már nyitott tetővel az, hogy baseball sapkában nem ülj bele, és az usánkát is letépi a fejedről. 270-nél már én, ahogy így elképzelem. Na mindegy, a hét bulvár híre mindenképp a Fiathoz kapcsolódik. Lazán minden nagy hír most a Fiathoz kapcsolódik.
Na, mert mit csináltak már ezek a huncutok?
Hát ugye, hogy Cristiano Ronaldo, amikor a Juventusba szerződött, ugye a Melfi gyár sztrájkba lépett a Fiatnál, hogy mi az, hogy Cristiano Ronaldoért 100 millió eurót fizetnek, és miközben a munkások meg szarul keresnek, és aztán
hát
volt
meg elviszik onnan a gyártást. Tehát ugye az a legnagyobb probléma, hogy Fiatot már nem gyártanak Olaszországba egyet se.
Ráadásul.
Hanem csak Alfát, meg Maseratit, meg amit...
De még milyen Fiatot gyártanak a Melfibe?
Szerintem már semmiért.
Ja nem, az mind lengyel, ugye?
Vagy lengyel, ott valamit visszatelepítettek.
Vagy Lengyelországba,
nem,
vagy...
visszatelepítettek 500-ost.
Vagy lehet, hogy 500X-et gyártanak még, igen.
Igen, valamit gyártanak, meg kell valami kamuból.
De igazából nem akarnak ott gyártani, mert a másik meg az asztalvagyárat vették meg, ugye egy ilyen 10 évvel ezelőtt, talán nem is tudom, nagyságrendileg.
Igen.
Akkor tehát, és az viszonylag korszerű üzem, és egy csomó Fiat modellt ott gyártanak.
Tekintve, hogy porig bombázták, és akkor fölépítették újra. Tehát, hogy
de azt még a szerb állam pénzéből, és először az asztalba 10 néven gyártották benne, a kettes pontúnak azt a verzióját, ami nálad is van, a facelift előtt itt, ha jól tudom.
A szép, mert azt eléggé hazavágta.
Nem, a facelift utáni
volt, de csak egy kettes motorra.
Egyszer láttam egy olyat, és így én erről nem tudtam, hogy ez mi. És csináltak valami logót ennek az asztalvagyárnak, ami kísértetésen bepasszol a Fiat emblém a helyére.
Igen.
És sokkoló volt. a látvány.
Egy darabig gyártották, egy vagy két évig, és aztán jött a Fiat, hogy jó, akkor inkább megvennünk az egész Miskolanciát, amikor így kezdett az országnak a státusza kitisztulni a háború után.
És olyan sikermodelleket telepítettek oda, mint a Lancia Y.
Meg a Fiat 500L és L Living típusokat.
Mi az L Living?
Az a hosszabb.
Az önmagában hosszabb, vagy ez egy hosszított hosszú?
Van egy hosszított hosszú, igen.
Ez hétüléses.
Aminek az aránya ilyen komis, tehát hogy a hátul van még megnyújtva, a hátsó tengely mögött.
Emlékszel a Kressz könyvedre? Amiben persze, voltak ilyen a Skodák voltak meg Ladák, hogy így meg volt nyújtva a teteje.
Nem.
Ilyen karikatúraszerű
autók voltak benne az ábrákon. Biztos, hogy meg van emelve a teteje az autóknak.
De miért?
Mert ez az 500L is
hát
egy ilyen.
Vicces legyen, tudod?
Tehát, hogy a teteje így el van nyújtva.
Már arra nem emlékszem. Na de, hogy a lényeg Cristiano Ronaldóval kapcsolatban, hogy ugye a Memphis Strike nagyon hamar elhalt, és Cristiano Ronaldo, mire vége lett a Strike, behozta az árát póló meg bögre eladásokból. Meg ugye az egész szériának az ára, a közvetítési díja az egész durván megemelkedett, és a többi, és a többi. És hogy tavaly viszont az rázta meg a Juventust, hogy egy Catherine Mayorga nevű nő ugye nemi erőszakkal vádolta, ami egy ilyen limitált nemi erőszak, hiszen a nemi aktusban benne volt Catherine, de a sikosító nélküli hátsó bejáraton történő behatolásban már nem, és hátállítólag C. Hát mindenképpen, hát ő a góllövés nagymestere, tehát ő mindenképpen zsákolni fog akkor is, ha a védő azt mondja, hogy ne. És hogy egyszer megegyeztek peren kívül, és akkor fizetett 300 000 dollárt Ronaldo a csajnak, de a csaj érlelt egy kicsit, és rájött, hogy ugye az a megrázkódtatás nagyobb volt.
Mi több van ebben?
Igen, és hogy a nemi erőszak az nemi erőszak, és azért Nevadában beperelte, és most a Juventus lemondott egy nyári bajnokok tornát az Egyesült Államokban is, csak azért ne, hogy Ronaldót ott letartóztassák, és hogy ma jött rá valami nyugati lap, hogy csendbe visszavonta a keresetet Catherine Mayorga.
Kapott
annyi bögrét és pólót, hogy most a jelen pillanatban arányosnak
és
érzi.
És a 15 éves a Total Card DVD-t.
Ami nem létezik, hiszen a 10 éves a Total Card DVD-t osztogattuk 15 éves korunkban is.
Igen.
Nem tudom, most aztán már nincs belőle, de ez valami
igen, de
különleges akciónak köszönhető.
Mi volt a DVD-n?
Hát például a Flybo Total Electric rajta volt. Aha.
Hát egy ilyen válogatás
meg
volt.
Meg van még belőle valahol?
Nekem van otthon.
Szerintem vannak példányok, de
nem is, az nem is egy DVD volt, hanem kettő,
a raktárkészletünket vagy elosztogattuk, azt hiszem valamilyen
rendezvényeken.
Valamilyen mozinak a belépőjéhez adtuk.
Lehet, hogy az üző volt, amikor a piacon volt az autós mozi.
Igen.
Hm. Úgyhogy idén tartunk egy 10 éves.
Olyan 17 éves volt a Total Card, amikor elfogyott az utolsó 10 éves a Total Card DVD. Ezért ez egy mém.
Meg a bögre volt még nagyon jó.
A bögre az menő volt, csak kicsi. Nekem az a véleményem azóta is, hogy teljesen értelmetlen volt.
Ilyen ristretto bögre.
Pont akkora bögre volt, hogy kávénak már pont picit sok, tehát inkább csészébe inná az ember.
Teljes viszont, kávénak már kicsi, és
teának bármi másnak meg teljesen alkalmatlan. Tehát ez 1,75 deci, vagy nem tudom. Tehát, hogy valami ilyen.
Életem legjobb repi ajándékát Balázs Viktor menekített el Ljubljanából, vagy honnan taxival Budapestre. Ami egy PT Cruiseres bögre. Egy ilyen fémbögre, de az...
A sárga?
A sárga, igen.
Nekem már megvan.
Neked különös kapcsolatod van a PT Cruiserrel.
Hát mégis csak a monogramomat viseli.
Nekem megvan a mai napig, én ezt motorozáshoz használom, mert nekem most a fontos komforttényező, hogyha elmegyek egy erdőbe motorozni, néha megállásnál teázgatok, igen, és akkor egy Mercedes-es termoszba viszek zöld teát, és az a PT Cruiseres bögre az például pont jó, abba belefér így a termosz.
De nem az volt a történet, hogy taxival jöttetek vissza? Mert hogy mondták, hogy itt van közel a repülőtér, és akkor...
Szerintem én nem is voltam ott, szerintem ez egy tesztautóhoz, vagy nem tudom, hol kaptam én ezt.
Mert ott az volt a történet, hogy közel van a reptér, nem kell sietni. Csak azt kihagyták az izéből, hogy akkor mennek haza az emberek munkából, vagy valami, és lekésték a gépet. És
akkor, ja, nekem ez és már nincs meg.
Magyar újságíró kompániát beültették taxiba, aztán utcú Budapest.
Na hát ezért ment akkor majdnem tönkre a Chryslerrel azokban az években valószínűleg, mert ilyen akkor kis nagy vonalak voltak.
A Cecsének a bajsza néhány árnyalatot őszült, amikor mondta, hogy mi taxival Ljubljanából Budapestre?
Nem tudom, az mennyi egyébként.
Hát azért figyelj, 1500? Valószínűleg több, mint a Ferihegy.
Ja, valószínűleg igen.
Na mindegy, hogy tovább fényezzük azt, hogy mennyire nehéz a hírszerkesztés, és mennyire sok hír van a Fiatról, hogy akkor most a Fiat Chrysler az fúzionálni fog a Renault-val? Tényleg?
Hát ők fölajánlkoztak erre, igen.
És hogy akkor mi lesz? Tehát akkor például lesz az X-Trail helyett Renegade X-Trail lesz? Vagy Renault Renegade?
Például? Hát azért ezt nem eszik ilyen forrón. Igazából egyelőre arról van szó, hogy ők egy ilyen keretmegállapodást ajánlottak nagyjából, ami azt mondja, hogy akkor 50-50%-ban tehát alapítanak egy új céget, abban besöpörnek mindent, és 50-50%-ban birtokolják majd azok, akik most a Renault birtokolják meg a Fiatot. Ami a gyakorlatban azt jelenteni, hogy az anyeli család bezsákolná az egész Renault és Nissan és Mitsubishi és minden érdekeltségnek az irányítását. És hát ez pillanatnyilag ezen akadt el a dolog, mert hogy most a Renault és a minden hozzátartozó egyebet a francia állam birtokolja és irányítja, ha nem is nagyon közvetlen módon, de ők mondják meg, hogy ki lesz az igazgató, és ők mondják meg, hogy mit nem lehet. Például nem lehet Franciaországból elvinni a termelést, meg ilyenek. És hát picit tartanak tőle, hogy az anyeli család az nem lesz ennyire, hogy is mondjam, csak részrehajló a francia gyártással kapcsolatban, hanem azt fogják mondani, hogy ahogy Olaszországból elvittek minden Fiatot, simán elvisznek minden Renault is Franciaországból, hogyha úgy gondolják, hogy az éri meg nekik. És most itt áll a történet, de hogy mi lesz, hogy mi lenne azzal kapcsolatban, meg az volt, hogy ugye ők mondtak egy ilyen hasonlóütéses 5 milliárd eurós megtakarítási keretet, ami abból jöhet létre, hogy nem kell mindent kétszer kifejleszteni, elég csak egyszer, vagy ami megvan már valahol, mondjuk a Renault-nál, vagy a Nissan-nál megvan, azt használhatja a Fiat például.
Tehát ez most úgy nézne ki, hogy megjelennének kis gömbő Renault, hisz a Fiatnak lényegében csak a Fiat 500-as van, mint autó, de cserébe megjelenne egy csomó használható Renault. Na jó.
Lenne egy jó kis Renault Wrangler, vagy Renault Grand Cherokee.
Egyébként biztos. Hát ott ők voltak már ilyen közösködésben, nem a Renault-val. A
Renault Chrysler. Durango.
Vagy nem a Peugeot-val volt, vagy a melyik Talbot-val, a Chrysler.
A Chrysler az volt a Renault-i. Nem, tényleg nem, ez a... Nem, az American Motors volt a Renault-i, ami aztán a Chrysler-i lett. Tehát, hogy van egy olyan rész, amiben benne volt a Jeep, tehát a Jeep az konkrétan a Renault-i volt, a Chrysler-i lett, majd a Fiat-i most, és így visszakerülne egyébként. Nagyon érdekes, mert Amerikában rögtön ez a görcsött elő azoknak, akik már akkor dolgoztak a Chrysler-nél, és még mindig dolgoznak a Chrysler-nél, mert van ilyen ember, csak nem sok. Ugye ez a 80-as éveknek az elején 70-es évek végén kötetett az üzlet, és a 80-as évek közepén vonultak ki belőle, 86-ban, vagy valahogy így, addig a Renault-é volt az American Motors, és vele a Jeep. És azt mondták, akik amerikaiak akkor dolgoztak az American Motorsnál, hogy hát azt nem nagyon akarnák vissza, mert hogy azok idejöttek a franciák, és ők voltak az urak, ők meg a jobbágyok. Konkrétan ez volt a hasonlat.
Hát egyszer ők vették meg, hát hogy lenne más?
Szerintem a Nissanosok is így érzik most.
Az simán elképzelhető, igen, hogy ebből lett a forradalom.
Ugyanakkor viszont én azt is mondanám, hogy emlékezzünk szerencsétlen GM példájára, aki azt hitte, hogy jó dolog közösködni a Fiattal egy időszakban.
Mindenki átkúrt már a Fiat.
Igen.
De ez miért átkúrás? Azért ott a GM használta a Fiatnak a fejlesztéseit. Hát, elég vastagon.
Igen, más kérdés, csak hogy valami pont olyan akkor előnytelen szerződést írtak alá, vagy írattak alá a GM-mel, hogy valahogy nagyon sokba
hát
került
nagyon onnan ügyes, ki. Nagyon ügyes. Igazából az volt, hogy ők azt játszották, ami egyébként egy bevett gyakorlat, hogy részvényt cseréltek. És egyébként a GM ezt többször mindenkivel játszotta, és ez egyfajta biztosíték arra nézve, hogy a másik se hátrál ki, meg nem tudom. És ennek kapcsán ők vettek Fiat részvényt, és a Fiat kapott cserébe GM részvényt.
De volt valami elővásárlási
és,
jog.
Igen, és ezzel kapcsolatban ugye az volt a feltétel, hogyha a Fiat el akarja adni, eleve valamennyi ideig nem adhatta el, de az már letelt addigra, akkor föl kellett ajánlani a GM-nek, hogy visszavásárolhatja azt az 5%, azt hiszem 5% részvény volt, és akkor a GM még egész jól állt, viszont a Fiat meg éppen akkor állt bele, de nagyon súlyosan a földbe. Tehát olyan szinten, hogy eladták a saját összes nem autógyártáshoz kapcsolódó részlegüket is, mert nekik volt hadipari érdekeltségük, repülőgépgyáruk, nem tudom, ezt mind eladták.
Mezőgazdaság.
Azt nem adták el még akkor, a traktorgyáras részt. Uh-huh. Az később lett. Tehát később idegenítették el az Iveco-val együtt, de ez már egy, nem tudom, 10 évvel későbbi történet. Nem, az, meg ilyen, azt hiszem, ilyen vasúti érdekeltséget adtak el akkor, meg mint hogyha hadipari részleget adtak.
De a Mercedes már tényleg konkrétan átkúrták a Fiat.
Mivel?
Hát a... De, nem az volt, hogy nagyon... hogy valami nagyon előnytelennek bizonyult a végén a szerződés. De az volt, amikor erről szoktunk beszélgetni, hogy a Fiat kit hogy kúrtát, és a... mit tudom, volt a Chrysler, és volt a 300... C vagy 300M.
Hát volt a Daimler Chrysler-es történet.
Igen.
Na jó, de nem a Chryslerből jóval hamarabb szállt ki a Mercedes, mint ahogy a Fiaték jöttek volna. Nem, a Fiat nagyon ügyesen...
Akkor kit kurtált nagyon durván a Fiat?
Nem tudom.
Szerinted senki?
Hát szerintem a GM azért nem jól emlékszik ezekre.
Igazából az egy nagyon, nagyon szerencsétlen szituáció volt a GM szemszögéből, mert ők hirtelen kiadhattak, azt hiszem $2 milliárd fizettek a végén, úgy, hogy az ellenérték, azt hiszem 20%-nyi Fiat részvényt leírhatták kálóba gyakorlatilag, mert nem ért semmit abban a pillanatban, amikor ez történt.
Ez akkor csak egy pech volt.
Hát ez egy...
látszat a Fiat ellen szólt, ez valójában csak a körülmények.
Ez egy nagyon fura helyzet. Nem tudom, hogy azt lehetett volna látni, mert azt hiszem 99-ben vagy mikor kötötték ezt a...
Figyelj, ennyiből kifejlesztettek volna egy jó dízelmotort, és nem az, hogy most akkor jaj, megkapjuk az 1.9 JTD-nek a gyártási
lehetőséget. Minden dízel gyártást rábíztak a Fiatra, és tervezést, és aztán használták is egyébként. Tehát hivatalosan vége lett annak az együttműködésnek, de érdekes módon a következő 10 évben még csak Fiat dízelmotor volt a legtöbb Opelben. És ez azért van, mert ezek az autóipari szerződések úgy vannak megírva, hogy egyik oldal sem szeretne belőle kilépni, mert arra van ráépítve a kapacitás például a Fiatnál, hogy ők kiszolgálják az Opelt is, és az Opel pedig olyan ködbért kéne fizessen, ha ki akar lépni ebből, amit nyilván nem fog. Tehát az elvinni a teljes nyereséget
azzal a mondjuk az 1.9 JTD-t, az konkrétan átállították rá ezt a Kaiserslauteni dízelmotorgyárat, és ők gyártották maguknak.
De azért gyártották mindig a legkorszerűbb verziót, és azt, amit a Fiat fejlesztett, mert mindenkinek megvolt a kötelessége ebben, ebben az együttműködésben, alá voltak írva a szerződések, és ezt már nem lehet megváltoztatni utána a következő 10 évben. Tehát hiába ugye, mentek szét 2004-ben, vagy mikor.
És ugye a legviccesebb az, hogy ugye volt ilyen platform közösködés, hogy volt ez a Chroma nevű csoda, ami ugye az Opel Signum.
Ó, ez nagyon érdekes, igen.
Padló, lemez, motor, minden. Akkor ugye a Corsa, ami egészen, ugye most mutatták be az utódját, de hát azt még gondolom...
A Peugeot alapút,
de a mai napig ugyanaz, mint a Grande Punto platform, tehát hogy közös platformra épül vele. Tehát, hogy azért elég hosszasan meghatározta ez is az Opelnek az életét.
Egyébként az egész Fiatos történet, visszakanyarodva ehhez a Renault Fiat történethez, ezért aggódik mindenki, mert ugye bemondták ezt az 5 milliárd eurós megtakarítást, ami tök jól hangzik, csak mindenki azt mondja, hogy az autóiparban olyan lassan történnek a dolgok, hogy ha ezt az 5 milliárd eurót meg is takarítják, ez nem egyik napra a másikra megy majd, hanem 10 éves távlatban.
Meg nem az, hogy a végén kiesik egy malacpersejből az az 5 milliárd euró, hanem az addigra már így kézen közön beépül mindenhova.
Hát egyrészt, másrészt meg ugye mire átállnak egy közös platformra a következő generációval, mert ugye azt a generációt, amit éppen gyárt, azt nem éri meg mondjuk 3 év után kidobni, azért mert jött egy ilyen partneri lehetőség, mert akkor kidobtad az előző befektetésedet gyakorlatilag, aminek így nincs értelme, hanem ki kell várni a modellciklust, amit 6 vagy 7 év.
Tehát akkor ez 10 év múlva lesz ebből valami.
Hogyha ezt most aláírnák, amire egyáltalán nem biztos, hogy sor kerül a következő 3-4 hónapban sem, meg az sem biztos, hogy belemegy egyáltalán a francia állam, tehát nem tudjuk, hogy milyen feltételeket tudnának kialkudni egymásnak meg maguknak. De ha mondjuk minden azt szerint megy, ahogy most a Fiatnál elképzelik, akkor is azt lehet mondani, hogy ebből ilyen kézzelfogható eredménye, amire rá tudom mutatni, hogy igen, ez egy Fiat alapú Renault, ez egy Renault alapú Fiat, ez egy Nissan alapú Jeep, vagy akármi.
Hú, basszus, tényleg, igen.
Vagy egy Ram, amit mondjuk az Isten tudja.
A Fiat 500 alapjai. A
Fiat 500-ból fejlesztettek.
A Fiat 500 például, E alapjaira, egy elektromos Ram.
Egy Maserati alapú Ram például, az jó lenne, jó kombináció, nem?
Tökéletes.
Van abból 8 hengeres? Van. Maserati-ban van V8-os, nem V6-os, csak a Maserati.
Nem V6 turbó van most?
Szerintem is.
Van még V8-os, a Ferrari-nak a V8-osát használják.
Egy Ferrari motoros RAM. Az például, az milyen jó lenne.
Igen, azért igen. Nem akar szerintem most már adni a Ferrari motorokat a Maseratinak, hogy nehogy már valami pick-up-ban Amerikában.
Van azoknak erős motorjuk egyébként. 707 lóerő, tudod?
Na de mennyit forog?
5600-at? Hát van rajta egy akkora kompresszor, mint a, nem tudom, mint a törzsem körbelül így átmérőre.
Mint egy Ferrari motor.
Mint egy Ferrari motor, így van. Úgyhogy ez egy lassú sztori lesz, hogyha lesz is belőle valami, meg nagyon érdekes kérdés, hogy akkor aki most benne van a Renault-féle szövetségben, a japánok azok mit szólnak ehhez, azok ki tudnak
Carlos
ebből.
Carlos most még, ahol van Carlos, azt tudjuk?
Nem, kiengedték, most védekezik szabadlában.
Most nyomkövetőben bolyong Tokióban?
Igen, és megvan, hogy be kell neki menni dolgozni minden nap az ügyvédi irodába, ahol dolgoznak az ő védelmén.
És mit csinál, takarít, vagy mi? Tehát, hogy mit kell csinálnia?
Nem tudom, de ott felügyelik. Tehát, hogy a kamera is van, meg minden.
Tényleg.
És ott felügyelet mellett kicsit internethezhet. Egyébként csak buta telefonja lehet, ha jól tudom, és most már eltitottak a feleségétől is.
Mi?
Mert ugye, hát mert a legutóbbi letartóztatásánál az volt, hogy a felesége panaszkodott, hogy...
Horkol.
Hogy
vigyék vissza, mert horkol
nem,
az ember.
Nem, igazából az volt, hogy kijöttek az ügyészségi nyomozók, a tokiói ügyészségi nyomozók, és hát rájuk törték az ajtót reggel 7-kor. És ezek még nem voltak fölöltözve rendesen, meg zuhanyozni akart a hölgy, és akkor hát oda mentek, és mondták, hogy akkor ők néznék, ő meg zuhanyozzon, hogyha akar. És ez neki nem tetszett, ami valahol meg is
értek. A japánok ezzel szórakoznak?
Igen.
De ez mire jó?
Nem tudom. Igazából,
lélektani hadviselés.
Igazából az volt a magyarázata a Gón felesége részéről, hogy alig, ha nem meg akarták őt alázni, de nyilván nem született választ, tehát nem tudjuk.
A megalázás a japánok legkeményebb büntetése.
Igen?
Nem persze.
Tudom. Sose alázott még Japán. De...
A japánok a megalázástól félnek a legjobban. Nincs meg az a sztori, hogy amikor kisiklott a Shinkansen, hogy mi volt az oka, hogy valami kanyarban a csávókám az valami sebesség korlátozás nem tartott be, és hát persze kisiklott a vonat, és akkor mit tudom, ilyen 11 néhány halott, és akkor kérdeztek, hogy hát ez mi volt, barátom, ez most miért kellett? Hát, hogy egy kicsit késésben volt, és hogy olyankor őt megalázzák, amikor késik a vonat, és akkor
el akartak kerülni a megalázást.
És akkor ezt a kínos kis szituációt
úgy gondolta, hogy a kisiklása jobban jár.
Hát ő nem gondolta, hogy kisiklik a vonat. Ő bízott abban, hogy bírja a vonat, különben meg kéne alázni a tervezőt.
Ugye mérnökök túltervezték egy kicsit a dolgot.
De egyébként a Shinkansen az tényleg olyan, nem? Winkli, mikor voltunk Japánban, hogy az idegenvezető csaj mondta, hogy mindenki nézze meg, hogy hol van föl van festve, hogy hol tudsz felszállni az X kocsiba, ami a tied lesz. Mindenki keresse meg, ott föl van festve, hogy hol van az ajtó. Az ajtó tényleg ott van, ahol föl van festve. És annyit mondott a csaj, hogy indulási időben a vonat el fog indulni. Tehát, hogyha ki van írva, hogy 9.15, akkor 9.15-kor becsukja az ajtót, és elindul. Akármi van ott.
Egy átlagos magyar néni a banyatankját beékeli ott a csukódó ajtóval, akkor is?
Hamar megtanulnák a magyar nénik a banyatankkal.
Szerintem a japánok is hamar megtanulnak, hogy a magyar nénikkel nem szórakozunk, azt nem tud megalázni, az leordítja a fejet.
Feldühödött banyatankokkal ott
csapkodnak. Én arra emlékszem, hogy a híres Shanghai mágnes vasút, ami... a nem tudom milyen alkalom, világkiállításra épült.
Amely és Siemens gyártmány egyébként.
És 10 éves korában utaztam rajta, és hogy zötyögött. Tényleg, mint egy ilyen vicinális magyar sebes vonat, ilyen tüt-tüt-tüt-tüt-tüt, döcögött.
Hogy döcögött?
Honnan tudom, nem tudom, de döcögött.
Zavar zötyögött. Volt az erőben?
Hát gondolom, tehát hogy ez nem egy olyan technológia, hogy akkor gondolom, hogy ha szarul csinálsz meg valamit, vagy nem tartott karban, akkor basszus, egy mágnes vasút is tud, zötyögött. Ez szar volt, mint egy szar vonat, olyan érzés volt.
Na hát, ugye ezt tudod, hogy ez egy olyan vasút, hogy van Shanghai-ban, meg még a Siemensnek van a kísérleti pályáján belőle.
Senki
más nem vette
ki,
meg, igen. És a egyetlen baleset volt eddig a kísérleti pályán.
Ez ilyen lineáris motoros történet, ugye?
Igen, igen.
Tehát ez úgy néz ki, ilyen kiterített forgórészű, tehát a simbe van azt hiszem a forgórész, hogy valami
egy bazi hosszú motor
igen,
van kiépítve.
gyakorlatilag a simpár helyett egy motor van.
Ezt nem tudom elképzelni, hogy mit öldöcsöghet vajon.
És de ez úgy zötyögött, mint hát gondolom, hogy nem tudom, csapágyasra hajtottál. Szénkefés lett a kiterített villanymotor, én nem tudom.
Hát nem, egyébként most attól függetlenül, hogy ott nincsen fizikai kapcsolat, hogyha mondjuk a sínben van valamilyen folytonossági hiány, vagy nem tudom, ilyen
lépcső. Én nem tudom, mit zötyögött, mert ki nem tudtam nézni.
Akkor simán elképzelhető a zötyögés is.
Nem mondom, egy ilyen leabált postaligának tűnt.
Bezzeg a Shinkansen, az jó. Az bezzeg megy.
Pedig sineken megy.
Tudom. És akkor mondták, hogy hát sajnos nem ez a leggyorsabb a világon, de...
De nincs tőle messze egyébként, ez is 300 fölött megy
már. Most nyomtak ők is valami rekordot.
De igazából, amit nálunk, nagyon érdekes, mert nálunk nem nagyon érintették az első Shinkansen utáni dolgokat. Tehát ami így tankönyvben benne volt, amikor én tanultam, és már az sem a 70-es években volt, pedig azt hiszem ez 70-es évek elejé történet. Ott még 200-as végsebességről írtak, vagy 200 körüli végsebességről, és már rég nem annyi van.
Persze, nem.
Tehát
nem,
most már bőven 300 volt, fölött.
Nem, most volt egy, most nyomtak valami nagyon jó sebességet, viszont ugye ott annyi a gond Japánnal, hogy marhára hegyes ország. Tehát, hogy nem tud például olyan hosszú ívek, kanyaríveket egy csomó helyen venni a vonat, mint mondjuk a TGV, ahol aha, lapos részeken megy, mert egyszerűen nincs rá hely, meg olyan a domborzat, tehát, hogy ők azt mondják, hogy hát a domborzathoz képest még mindig kurva gyors a vonat, csak nem tudják azt megcsinálni, amit a franciák, mert
pedig
nincs
hát egy ilyen fogaskerekű Shinkansen-t is feltalálhatnának.
Azt olvastam, most Japánban szétvan esve a vasúti közlekedés. Ez időnként bizonyos országokkal megtörténik.
Szeretnék én egy olyan szétesett vasúti
közlekedést. Nem úgy értem, hanem hogy sok kicsi cég van. Tehát, hogy nem egy vállalat látja el Japánt, hanem azt hiszem 4 vagy 5. Tehát van ilyen keleti, nyugati, északi.
A Magyarországot is 2. Itt van még a Gyesev.
Most van a Nohabosok. A kelet Nohabosok, meg a nyugat Nohabosok.
Hol vesztek össze a Nohab pilóták?
A keletiben.
Nem.
Nyugatiban?
Nem, hanem való Fehérváron, vagy hol maradt a Nohab? Ott maradt, és ott tartott.
De nem, az már az volt, hogy a csávót, amikor kiderült, hogy ki fogják rúgni, ő akkor épp a Nohabon volt, és akkor megállt, és hazasétált.
Az jó.
Nem hallottad?
Nem,
ez a második fejezete volt a történetnek, hogy volt ez a verekedős történet, vagy
én
a
kivigyel vonatot. Én még azt hallottam, igen.
Bunyó volt? Vagy...
Valami lögdösödés
volt. De ez nem a Valsú Történeti Parkban volt?
Nem
ott
tudom.
Nosztalgia
vonat akart lenni szegény, és akkor, amikor a csávó valahogy megtudta, akkor leszállt ott, ahol volt a nyílt pályán, és hazasétált, vagy valami ilyesmi.
És ezt ilyenkor nem szankcionálják valahogy?
Mit tudnak de csinálni, hát kirúgják?
Hát mondjuk ez ilyen veszélyeztetés. Meg
egyébként az, de hát az majd megteszi az ügyészség a feljelentést saját hatáskörében, nem tudom.
Befejezem akkor is a Japánt.
De mondjuk az viszmajor, hogyha elveszted abban, az állásodat.
Hogy abban esett szét a japán állami vasút egyébként, ment tönkre is esett szét, hogy megcsináltak a Shinkansen-t, ami kiválóan működött, tehát már mint hogy a gyors vasutat ugye a nagyvárosok között, tehát ez ilyen Tokió, Osaka Express és társai, majd kitalálták, hogy akkor ezt vidéken is meg kéne. És nekiálltak.
De miért?
Mármint hogy vidéken?
Hát vicinális vonalakon. Aha. Tehát nem tudom, milyen kisvárosok vannak.
Mezőtúr nagy színás között 200-zal.
Igen, nekiálltak kiépíteni a gyorsvasutat a kis vonalakon is, és akkor egyszer csak kiderült, hogy ez nem biztos, hogy megéri. Uh-huh. És akkor tönkre ment a vasútársaság.
És akkor szétszeletelték? És akkor
gyakorlatilag az van, hogy most ugye 3 vagy 4 felé van esve, de egyébként ugyanúgy az a vicces, hogy nem ugyanazok a vonatok mennek, mert hogy a különböző vasutárságok más modernizációs partnereket találtak az, uh-huh, a japán iparban, tehát van 3 vagy 4 féle különböző
vasutárság. Mozdony.
Igen.
Így. Mitsubishi mozdony.
Így.
Egy jó Honda. Nincs? Honda mozdony?
Azt nem tudom.
Abba csak repülő
van. De Kawasaki és Mitsubishi az valószínű van, nem? Mert azok tankolók
is. Simán elképzelhető, nem tudom. Igazából nem emlékszem rá, hogy kik a műszaki partnerek, de azt tudom, hogy csak ilyen gyors vasútból csak Japánban legalább 5 féle van. Most éppen aktuális fajtából, mert ugye üzemeltetik ők a régit is például, ilyen nosztalgia vonat jelleggel, csak náluk az nem 100-zal megy, hanem 220-zal, vagy nem tudom.
A nosztalgia is.
A nosztalgia vonat, igen.
Két japán mozdonyvezető összevész.
Ezt nem tudom egyébként, mert szerintem lehet, hogy ott is félnek a megalázástól, és inkább nem vesznek össze. És az, igazából félhetnének Magyarországon is, mert ez teljesen ilyen improduktívnak érzem, hogy a nosztalgia vonat közönsége azért nem tud nosztalgia vonatozni, mert hogy a noha vezetők összevesznek egymással.
Némileg labilis lelkiállapot.
Jó, de legalább a szenvedély. Nem?
Egyébként ez a noha milyen vallássá nőtte ki magát, tehát ugye az volt az egyetlen rendes mozdony. Ez ugyanolyan, mint hogy van a Lada.
Mi az, hogy rendes mozdony, és a Szergely? De hát részátfedésben a Zsiguli egyházzal azért a Szergely.
Igen, igen. Azért mondanám, hogy igazából az volt a mozdonyoknak a Zsigulia, tehát az elérhető legjobb, sőt, Volkswagen Golfja, vagy Bogara, vagy mit lehetett venni a Merkurba nyugati autót, ami még viszonylag
Bogarat rendes. Lehetett venni.
Nem, hát a Nohab az a Saab.
Meg Renault, az a Saab. Szerintem a Renault az nem volt én nagyon.
Volt egy-két Renault 8-as.
Mondom, R8, R10, meg talán 12-es is lehetett egy darabig venni.
Szóval valószínűleg az volt, hogy ez a Nohab ez egy tradicionális svéd mozdonygyártó volt, tehát hogy gyártottak ők gőzmozdonytól elkezdve mindent.
Hát ez konkrétan egyébként ez a fajta mozdony, ez egy GM mozdonynak a licensz alapján.
Arról nem is beszélve, koppintás.
És kinézi, vagy úgy néz ki, mint ezek az amerikai mozdonyok.
Ha megnézed, egyébként nagyon-nagyon hasonlít.
Az de nagyon jó dizájn egyébként.
És ez egy 50-es évekbeli forma, és ott is egyébként nagyon sokáig mentek ezek a gömbölyűek, és aztán nem tudom, valaki kitalálta, hogy mennyivel jobb lenne, hogyha át lehetne menni az egyik mozdonyról a másikra, meg a mozdonyról a kocsira, és akkor megcsináltak, úgyhogy nem áramvonalas, de cserébe van rajta ilyen gyalogjárda az egyik oldalán, vagy mind a két oldalán.
Jó, hogy ez a szögletes mozdony értelme?
Persze. Yeah. Hiszen a gömbölyi mozdonyon nem nagyon tudsz ilyet csinálni.
És akkor egy akciófilmben ez a két mozdonyvezető végigbúnyozhatná az egész vonaton.
Én ezt onnan sejtem, hogy volt ilyen akciófilm egyébként, ahol gömbölyi mozdonyokon mászkáltak.
És mi volt a címe?
Nem emlékszem már.
Gömbölyű mozdonyok a szavannán.
Nem, valami, nem tudom, összeszágódó erőd, vagy valamilyen hülyeség.
Na mindegy, rengeteget ökörködtünk, még amikor, hogy hívják ezt a hétüléses autós csokot? Családi autótámogatás, vagy mi az istennyire? Na mindegy, szóval, hogy a 2,5 millió forintos állami támogatás per hétüléses autó, ugye, amit nem tudom, hány gyerekre vehetsz igénybe? 3-ra vagy 4-re?
Szerintem 4-re.
3. Szerintem 3.
Na mindegy, és hogy...
3 gyerek még elfér rendes autóba két szülőmmel.
De pont azon csodálkoztam, hogy ahhoz nem kell hétüléses autó.
Tehát igen. Igen, azért a 4 logikusabb lenne. Még akkor is lenne egy felesleges ülésed.
Jó, de mondjuk így is gyökkettem fogják tudni igénybe venni egyébként szerintem, mert ha megnézed, hogy hány gyerek kell hozzá, az ugye eleve nem egy népes társaság, és akinek még van pénze ebből a csapatból, az új autó maradékát kifizetni a 2,5 millió fölött, aminek ugye azt hiszem minimum 50%-nak kell lenni.
Egy Logit meg akkor, hitelre be lehet így vállalni.
De nem azt hiszem, és akkor sokáig gondolkoztunk, hogy mi lesz, melyik autó lesz, még írtunk is róla. És akkor a Dacia-n gondolkoztunk, hogy hát bűnronda ez a Logi, meg tényleg a belseje is, egy hányadék, meg a szaga, meg vagy nem tudom, szar még.
Nem, az nem olyan vészes
a Logi. Ez már civilizáltabb lett a Logi.
Sokkal, igen.
Mindegy, és hogy most kiderült, hogy erre szerintem nem is számoltunk, hogy a Nissan MV200 teherautónak, ugye csináltak gyorsan hétüléses változatot.
Nem, annak volt is.
És hogy a rekorder, amire a legtöbb támogatást fel tudod venni, ez a Nissan MV200 Electric, és hogy akkor ez az igazi...
Evalia.
Úgy hívják?
Igen.
Ez Evalia.
Evalia.
Igen.
Nissan 200 Evalia, vagy ez simán Nissan Evalia?
Ezt simán Evaliának hívják a benzinest, és az elektromos meg az Evalia.
Na és ugye erre felvetted a 2,5 milliós családtámogatást, és a 1,5 milliós villanyautó támogatást, tehát akkor ezzel 4 milliót csökkenthetsz, és akkor az alapára eredetileg 12,8 millió, és így megkapod 8,8 millió forintért. Tehát így kerestél végül is 4 millió forintot. Egy villanyos teherautóval. Milyen volt?
Tibinél volt ezt autó, én hoztam el, én is tudom, hogy milyen.
Na, akkor meséltek.
De szerintem a Tibi mondja, a mert jobban el tudja mondani.
A személyautó, igen.
Sok és milyen volt? Nyomorúságosabb, mint egy Logi?
Ugye a belső terminológiában mi csak fekáliának becézzük a járművet.
Nissan fekália?
Nissan fekália, mert úgy legalább van értelme, és Én azt a címet adtam a cikknek, ami erről a járműről szólt, hogy Isten nem ver bottal, mert ez valami minősíthetetlen egy hulladék, de tényleg. Tehát,
a Renault szutyka vagy a Nissan szutyka van benne?
Hát ez ilyen
közös
összedugták a fejüket. Ugye ezt eladták New Yorkba taxinak, és az egy olyan kivitel, hogy hátrébb van az a középső üléssor, ami ebben az Eváliában ben volt középen, lapockáig érő háttámlák, ami mondjuk gyerekeknél még nem probléma, de nekem a lapockáig ér, tehát ilyen 40 centi. És az ülés az olyan keskeny, hogy beférjen a kerékjáratok közé. De nem a kerékjáratok között van, hanem előrébb, de attól még nem férsz el rajta olyan keskeny. Tehát, hogy egészen ilyen budihangú, zajos, nem tudom, ráadásul...
Jó, de 9 télen... millióért, az már
hát,
miért?
Hát figyelj, 9 millió azért? Nem és tudom, arra, hogy arra szerintem hogy, az pénz.
Én arra emlékszem, hogy elég érdekesen mozgott.
Tehát egyébként ilyen... megy, mint a disznó.
Az elektromos?
Aha.
Hát megy, mint a disznó, de ilyen kicsit ilyen bizonytalanul mozgott.
Kicsit ilyen kígyó mozgása van, igen.
Azt hogy ért az a kígyó
mozgás? Hát, hogy úgy valahogy úgy nem tudom, úgy nyúlik. Tehát, hogy amikor egyenesen menne, akkor is, mint hogyha kígyózna.
Igen, ilyen kicsit ilyen fura, ilyen...
És ilyen gyerekméretű ülések vannak mindenhol.
Ahogy egy barkaszt elképzelsz, csak más hangja van, ennek trolli hangja van.
Szarabb minőségérzetre, mint a Smart 4-4 Electric? Igen, amire te azt mondod, hogy jó autó, én meg azt, hogy egy kutya ol.
Igen.
Annál szarabb.
Figyelj, a Vanett Cargo ehhez képest egy luxus limuzin volt.
A Vanett Cargo nem volt olyan vészes.
Hát ez az.
Az egy ilyen korrekti apám
furgon volt. Ez egy ilyen vékony plédobozban, picike ülések, hangszigetelés, nuku, és akkor belerakták a Leafnek az akucsomagját, meg az elektromos hajtását, csak hát ugye ez nem egy Leaf. Tehát, hogy itt
40 kilowattóra.
De a Leaf ez egy korrekt termék, nem?
Igen, de az.
De a hogyha nagyon jó autó.
A Ferrari motort átépíted egy Ram pickupba, attól még nem lesz jobb a Ram pickup, se a Ferrari motor. Tehát, hogy ez, hogy úgy mondjam, hogy van egy harmóniának kellene lenni a konstrukcióban, és hogy úgy mondjam, ez a harmónia hiányzik az Eváliából elektromos módban. De én nagyon sajnálom, mindig vannak a forgalomban, ahol ilyen elektromos szolgáltatók, meg ilyen zöldségüket demonstrálandó cégek embereket kényszerítenek arra, hogy Eváliákban és NV200-asokban végezzék a munkájukat.
De az NV200-ból a furgon is olyan szarvajon?
Én dízelmotorral is mentem. Nem lehet benne ülni konkrétan.
Elől se.
Persze, olyan szar ülés van benne, és kisebb, mint ez a szék, amin ülünk, nagyon sokkal. Tényleg, mint egy hokedlin ülnél egy ekkora kis falatnyi háttámlával. Nagyon
rossz. Azt hittem, hogy pedig ez egy mennyire tutiti.
Nem, hát ehhez képest egy Berlingo, vagy egy Partner, vagy most hogy hívják? Rifter, vagy mi, vagy Combo, vagy akármi. Azok
az
ugye nagyobbak, rendes ülések vannak benne, rendes tér van, viszonylag normálisan van kivitelezve az utastere. Az egy csoda ehhez képest.
A Berlingo az szerintem egy tök jó autó. Tehát így a maga van, szintjén igen, nem gyűlölött. Beülsz, és
de
azt mondod,
most mondok
hogy...
egy másik példát, ennél az Eváliánál a Logi is jobb 20 körrel. Arról nem beszélve, hogy harmad annyiba, vagy fele annyiba.
Mennyi lett az a Logi alapár?
Hát ilyen 3 millió.
A hétüléses?
Hát akkor legyen 3,5. Figyelj, 5 milliónál többet nem tudsz rá elkölteni.
Tehát, na, hogy... és akkor veszel egy 5 milliós Logit,
igen,
és 2,5
millió? Igen, a Loginál nem tudod a teljes támogatást igénybe venni, mert ugye ott egy százalék is megvan szabva, hogy a vételár hány százalékát.
Mert az hogy is van?
Azt hiszem, hogy a vételárnak max. 25%-át teheti ki, vagy valami ilyesmi.
Ja, tehát akkor
tehát, nem tudod igénybe venni a támogatást, annyira olcsó a Logi.
Veszek az Eváliára, igénybe tudod.
Jó, hát a villanyautó egyébként, figyelj, bármilyen villanyautóban benne van az a költség jelenleg, hogy 3750-et tudnak belőle eladni egy évben mondjuk, és akkor mondjuk a Nissan Leafből, ami még jó is, abból meg 35 000-et, ami kis szériás.
Már hogy Európában, nem Magyarországon. Ja, világon.
A világon. És ez kis szériás gyártás, ami drága. Tehát ez olyan, mint a Ferrari gyártanál. És ebben a Ferrari gyártási költsége van benne.
És voltak ezek a hibrid BMW-k, azok is ilyen ezres példányszámokban készültek, ezek a aktív hibrid, nem tudom mik. Tehát, hogy azt mondja, te
senki. Ez mind ilyen, és ugye ott mondjuk a BMW aktív hibrid ilyenél meg egyébként az Eváliánál is valószínűleg az egyszerűsítő vagy az olcsósító tényező ebbe az egész egyenletbe, hogy csak egy részét kell így kézzel beszerelni, tehát maga a karosszéria az valami széria modellről van, amiből sokat el lehet adni, és be lehet rendezni rá egy rendes ilyen présüzemet, ami előállítja a karosszériát valameddig, és utána a villamosítás az meg egy ilyen kis nyomorú gyártósoron történik valahol három emberrel. és az a drága része.
Hát meg az aksi.
Meg az akkumulátor csomag a másik, de ugye az akkumulátor csomagnál se egyértelmű, hogy csak az akkumulátor benne a drága vagy sem, mert ott is a rettenetes mennyiségű kicsi cellát kell összekötni, tehát ott is a szerelés az egy ilyen, az egy ilyen drámai költsége egyébként ennek szerintem.
De ez nem egy ilyen gép csinálja, hogy így ilyenek azt, a cellák, és akkor...
A ceruzelem forrasztgató kukarobot?
Nem tudom, igazából volt ebből probléma szerintem a Teslánál, és ezért ment többek között lassan a felfutása a gyártásnak, mert hogy ennek az automatizálása mégsem feltétlenül annyira triviális ennek az akkuforrasztgatásnak. Tehát én úgy tudom, hogy az akkumulátorok környékén van a legtöbb ilyen gyártási probléma most.
Basszus, a legközelebb lesz Nissan MV200, azt én akarom írni. Nem tudom, hogy maradhatott ez ki nekem. Annyira kíváncsi vagyok, mert kívülről
valaki
nekem
mondta,
egy
több
busztusos autó.
Hogy az egy ilyen kangúr rokon, nem? Vagy valami ilyesmi.
Szerintem a kangú is.
Nekem tetszik, annyira jó,
hogy
ilyen szögletes.
Nem tudom, mennyit kellett dolgozni, hogy egy kangút ennyire elroncsál. Tehát, hogy
igen,
ez
a kangú nem volt
tájföld, ez egy ilyen tájföld. Tájföldi minifurgon szint. Tehát, hogy amiket nem merünk alapvetően civilizált országokban piacra dobni, ez kb. Az. Uh-huh. Csak ezt merték.
Figyelj, a tájföldön a pick-upokhoz vannak szokva, ugye a világ legnagyobb pick-up piaca, és vagy második legnagyobb, és azok azért elég luxusak manapság már a pick-upok.
De ott nagyon érdekes dolgok mennek egyébként.
Tehát, hogy azon
a környéken nem emlékszem,
nem hogy... a fostalicskákat veszik, tehát ha...
Hát azért ez... a Mitsubishi Mirage-ra azért felhívna, vagy mi a fene az, hogy hívják az Colt-nak, hívták ezt a Space
nálunk Space Star volt,
Space
igen.
Star, igen.
Azt te írtad? Nem a Csikós? Volt egy ilyen bottal sem piszkálám cím.
Igen. Igazából ketten voltunk ott.
Adják ki emlékirataidat, az Isten ember voltál, a bottal sem piszkálnám, és a fülembe forrólom a töncsetek.
Igen. Együtt voltunk ott, ugye ez egy Tannis teszten került a ható sugarunkba, ez a csodálatos jármű. Illetve én még valami autószalon volt előtte, gyaníthatóan Frankfurt, és én már ott megtekintettem az autót, és ahol a frankfurti autószalonon, vagy Párizs, mindegy, kiállított autónak, és nincs egy karosszéria eleme a kiállított 8 autónak, hogy ami állna a másikkal. Tehát egy nepper nem tudná eladni használt autóként, hogy ja, nem volt totál károsra törve, mert olyan szinten nem állt semmi semmivel. Aztán, hogy meg hogy...
Jó, de ezt egyébként...
És a gyári szakemberre rákacsintottatok, hogy törésmentes mi?
Ezt halkan jegyezném meg egyébként, hogy ez egy olyan pillanatban született, amikor a korábban pénzt nyújtó Mercedes az úgy szállt ki a Mitsubishiből, hogy így elengedtek mindent, leírták a 33%-nyi részvényt, amit korábban vásároltak veszteségnek, és így ott hagytak mindent, és azt mondták, hogy jó, süllyedjetek el, baszki. Mi nem tudunk több pénzt adni, mert már eddig 3 milliárdunkban vagytok, és még kértek ugyanennyit.
És semmi garancia rá, hogy valaha
és igen, és akkor az történt, ami egyébként maga a csoda és a japán csoda, tehát most megint visszatalálunk Japánhoz és az ő csodálatos világához.
Ha elég sokat nézegetik, hogy gónnét, zuhanyozás
közben. Mitsubishi nevű vállalat van egy bank, meg egy nehézipari cég, amit Mitsubishinek hívnak, meg van egy elektronikai cég, amit így hívnak, ami régen egy volt, most ugye külön vannak.
És remek katonai szállítógépeket is produkálnak.
Igen, tudom. Igen, és ezek a cégek összedobtak egy darab aranyrészvény nevezetű tárgyért cserébe annyi pénzt, ami ahhoz kellett, hogy ne menjen tönkre az autógyár, és ezt utána, nem tudom, 4 év alatt sikerült visszaadni. Ezt a pénzt.
De a japánok egy pillanat alatt
viszont,
nem beszedik magukat,
viszont
ha gáz van.
Olyan szinten spórolni kellett mindenen, hogy ez az akkor megszületett, és még mind a mai napig piacon levő termékeken is nagyon jól látszik. És többek között ez a Space Star szerintem azért lett ennyire nyomorult, mert egyszerűen el kellett spórolni, amit lehetett, mert ott nem volt annyi
meg
pénz.
Meg ez is egy ilyen tájföldi autó.
De ott nem volt annyi pénz, hogy megcsinálják rendesen.
Igen, a tájföldön azért a precíziós gyártás megy, tehát Nikon, Sony, Canon, tehát ezek ott gyártanak fényképezőgépeket, ami a legprecízebb dolog.
Egyébként lehet...
Azt hiszem, a Mitsubishi ez pont rokonja Nikonnak,
tehát nem? Van ilyen, egyébként
annak
igen.
Is.
Azt igen, hiszem, igen, igen.
Mi van? Tényleg. Tankhajó és DSLR kamera?
Igen.
Hát ez is egy ilyen zajbacú volt régen, ami most már ilyen szitokszónak számít.
Ami a Csebolnak a japán megfelelője.
Igen.
Koreai óriás.
És most Keiretsunak
Zaibatsu?
Most Keiretsunak kell hívni. És most,
mert az PC?
Igen, mert az nem ilyen...
Az már gendersemleges.
Az már gendersemleges, így van. Így van.
Te az pisilhet akárhol? Ha vele talál a piszoárba?
A Zaibatsuról az volt a mondás, hogy ilyen korrupt, nem tudom, egymás sebébe turkáló öreg japánok alkotják.
Hát mi most jutunk ebbe a világba egyébként, nem? És nálunk lesznek ilyen Zaibatsu.
És a Keiretsu meg egy ilyen modern változata ennek, hogy így együttműködnek a cégek. De igazából most is ugyanazok a körvonalak látszanak. Tehát például a Mazdának valamiért a korábbi, hogy is hívják?
Nem tudom.
Hirtelen akartam mondani, mindegy, ők is tartoznak valahova.
Ez egy vállalat, amit keresel? Vagy automárka?
Nem automárka, ez egy eszembe fog jutni majd.
Nem kételkedek egy percig
sem. Egy nagy vállalatnak a neve, azt keresem. Ők nyújtották a kölcsönt ahhoz, hogy a Mazda felépítse a mexikói üzemét. És ez nem két forint volt.
Mit gyártanak Mexikóban a Mazda?
Mazda 2-t.
Meg 3-ast is, meg CX-3-ast is.
Azt tudom, hogy a Mazda 2-t gyártják ott, és az, amit a Toyota is megvett tőlük.
Ez csodálatos egy termék lett szegény.
Most azt hívják Yarisnak, azt hiszem. Vagy
és minek. Volt belőle szedán.
Az a kurva ronda autó?
Az a kurva ronda autó, igen. Ami egyébként nem, tehát a Mazdaként nem néz ki rosszul egyáltalán, csak valahogy így a Toyota
hozzátette a know-how-ját.
Így van, így van.
Főleg a design.
Hát úgy értem.
Így van, és azt ők úgy húzták fel azt az üzemet, hogy attól a vállalat csoporttól kaptak kölcsönt, ami az régi
Zajbacújuk. Tudnál énekelni valamit Eszményi Viktóriától és Heilig Gábortól?
Nem.
És tudod, hogy ki énekelt a Sevelet se nélküled című számot először?
Fogalmam sincs ezekről.
Jó, csak azért ez más dolgokat kérdez. A dupla kávét adja ki elsőként az internet. Csak tegnap vitatkoztam valakivel, hogy szerintem ez Bodnár Attila és Modern Hungária. Jézusom, de aztán mondta, hogy igen. Nem, az sokkal
Bodnár
régebbi
Attila dolog. Modern Hungária volt?
Persze, hát Fenyő Miklós és Bodnár Attila. Persze. Elfújta a szél, elfújta a szél, a dalom.
Erre címereztünk. Pakucon, baszki.
Ezzel hozzád is.
Mi van?
Wow.
Az a kukoricaszedésnek egy fázis, ha jól emlékszem.
Nem, ez a megtermékenyítés szerintem.
A címerezés az nem.
Nem?
A címerezés hibrid kukorica porzójának az eltávolítása.
Vagy pont a termékenyítés ellentéte.
Igen. Tehát, hogy van a fiúsor, meg a lánysor.
De mégiscsak a kukoricatermesztés egy alkatrésze.
Hát jól az igen.
Jó, csak azért hoztam szóba ezeket a teljesen idegen dolgokat, hogy az úrnak eszébe juthasson most, hogy már nem gondolkozik kétségbe esetten azon a bankon vagy vállalaton, amelyik kölcsön nyújtott a Mazdának, hanem egy kicsit Bodnár Attilára és Papritára gondol, amelyik a végén a Csovi-Csovi Jasperben kulminált, azt hiszem.
De egyébként az nagyon jellemző, hogy vannak ilyen, tehát például a Subaru-nak ugye a Fuji Heavy Industries az anyja, és ez egyébként... egy Nakajima nevezetű repülőgépgyártóig vezethető vissza, ami a II. Világháborúban a Mitsubishivel egy súlyú, hatalmas repülőgépgyártó volt.
Az éróvadászt ők csinálták?
Nem, az éróvadász az Mitsubishi, de csináltak ahhoz hasonló...
Több japán vadászgépet úgyse tudok mondani.
Ez úgy működött...
Veled ellentétben, aki szerintem felsorolod, a Midway-szigeteki
flottát. Ez úgy működött ott, egyébként nagyon érdekes, egy egymás zsebébe turkálós történet, hogy a Mitsubishi szolgálta ki a legtöbb haditengerészeti megrendelést érdekes módon, pedig ott is tenderezés volt, és a Nakajima szolgálta ki a legtöbb szárazföldi légierős megrendelést, pedig ott is volt versenytárgyalás mindig.
Hogy hívják? Tsumitsu vagy Mitsumi? Hogy hívják ezt a Csebol? Nem PC japánul?
Zaibatsu.
Tehát ez már a zaibatsuzás volt.
Hát ez akkor így működött, és a Nakajimát azt föl is daraboltatták, illetve pontosan minden Zaibatsut földaraboltattak, aztán csak van, amelyik megtartotta a nevét. Tehát a Mitsubishi például szintén ilyen nagy cégóriás volt, amit aztán szétdaraboltattak, és a Nikon, meg a Mitsubishi Electric, meg a Mitsubishi Heavy, meg a Mitsubishi Bank külön folytatta a papíron. Csak
el,
aztán összedobják ilyen... a pénzt, hogyha az egyiknek szüksége van rá, mert mégiscsak össze kell tartani.
Képzeld el, az ilyen leszerelt amerikai tengerész gyalogosoknak milyen jól el lehetett adni a Mitsubishi tévéket majd utána 20 évvel.
Igen, ezek kemény ellenfelek voltak, biztos a tévéjük is jól működik. A vadászgépük nagyon fordulékony volt.
Egyébként a vadászgépük az nagyon jó volt abban a pillanatban, amikor találkoztak vele az amerikaiak, mert nem tudtak vele mit kezdeni konkrétan. Tehát pedig vicces, mert az nagyon...
Hogy hívták a gépet?
Hát Zero-sen.
Hogy most az Zero-ról beszélünk. Igen.
Az a leghíresebb. Volt még utána sok, de igazából az volt a nagy meglepetés, hogy a japánok ilyet is tudnak, hiszen az amerikaiak azt tudták a japánokról, hogy bambuszkunyhóba laknak. És ott készül az ing, a fehér ing.
Nagyjából. A bambuszkunyhóban?
A bambuszkunyhóban, Japánban. Hát a 30-as években ez volt a Japánról a kép nagyjából. Mint ami
de
most...
ezt ki is használták a gyújtóbombázásnál. Az
egy másik kérdés, hogy már a 30-as években a japán haditengerészetet be kellett vonni abba az egyezménybe, ami a világ haditengerészeteinek az erőegyensúlyát szabályozta. Mert akkora volt a japán haditengerészet. Tehát azért azt tudták, hogy tehát valamilyen szinten azért tisztában voltak vele, hogy ez egy ipari állam. Meg ugye
ha kijönnek a tenger, akkor azért hajóba laknak, nem bambuszkunyhóban.
Így van, meg hát megverték az oroszokat ugye az orosz-japán háborúban, az első világháború előtt. Tehát ott kezdett világossá válni, hogy ez nem ugyanaz az ország, mint ahova 1860 valahányban.
Tényleg azért tudhatták volna, tényleg, hiszen ez 1905-ben volt.
Így van.
Így legendás Csuzimai csata, ezt még én is tudom, basszus. Minden esetre most a valamelyik barkácsáruháznak a fűnyíró ajánlatában, ha már itt szóba került a Subaru, van valami márka, nem tudom mi a neve, és úgy hirdetik annak a márkának a fűnyíróját, hogy ez ilyen Subaru motoros. Na. Gondolom egyhengeres boxermotor dolgozik benne.
Ez egyhengeres boxermotor, ez új találmány. Nekem legalábbis új.
Hát figyelj, nekem a nénikémnek volt Ducati rotakapája.
Az van, igen. Ducati Rotaro.
Jó, de hát ez olyan,
meg egy L2, tudod.
De hát ez olyan, mint egy... a Porsche traktor, hogy volt ilyen felirattal a traktor. Persze. Az 50-es években.
Persze.
És akkor még gyerekkoromban nem tudtam, hogy kell vajon kiejteni, mert J-nek, tudod, ilyen hülye tipográfiával van a Ducati, és nincs a függőleges vonal behúzva, és én azt hittem, hogy J-vel van írva, hogy ezt vajon hogy kell kiejteni, és akkor még nem tudtam.
Hogy Ducati?
Hát Ducati. Bármi lehet, igen. Ja.
Egy jó V2-es.
Na jó, hát akkor...
Hát azt a Pista mesélte, hogy neki a, nem tudom, valamelyik rokonjának volt húzvárnya gyártmányú.
Húzvárnya?
Igen, fűrésze össze.
Én voltam Huszkvárnában egyébként, ez egy településnév.
De svéd?
Svéd, persze. És...
A Huszaberg mellett?
Egyébként...
Az is az?
Igen, azt hiszem, igen. Az
hát
valamilyen...
Én csak azt mondom, hogy a Huszabergot úgy alapították annak idején, hogy a Huszkvárnát na, fűrészgyár eladta a motorkerékpárs üzletágát a Kajivának, akik el is vitték haza az egész cuccot, ha jól tudom. És akkor maradt ott egy csomós vérmérnök, aki mondták, hogy de hát mi tudunk jó motort építeni, akkor most miért ne építsünk jó motort, és csináltak egy másik, ugyanúgy kék-sárgában egy másik motorkerékpár márkát.
Csak Huszaberg egy városnév néven. Helyett.
Megnézték a szomszéd falu.
Nem, hát szerintem ez a Huszaberg, ez nyilván valami hegy. Tehát a városnévről hegynévre.
Lehet, hogy a szomszéd hegy. Elnevezték Gellért hegynek, vagy mit
hát tudom. Hát a Huszaberg, hát ott igen, van. Huszkvarna mellett a Huszaberg.
Minden esetre ők sem akezték, mert ott van egy ilyen Huszkvarna múzeum, vagy legalábbis volt, amikor én ott jártam, és ilyen lovagi páncélokból indult a dolog. Aztán így
a híres védacél.
Meg ilyen puskák, meg kardok, meg nem tudom mi, aztán jöttek a gáztűzhelyek, motorkerékpárok, minden, az is egy ilyen tradicionális cucc volt.
Az még nem ilyen Elon Musk tempó volt.
Nem. Volt mikrosütő is.
hanem tényleg, hogy a lovagi páncélból indult. Na jó. Hát akkor mindenkinek ajánljuk, hogy vegyen inkább, ha már hétüléses, ne legyen kabzsi, ne akarjon azt a 4 milliót bezsákolni, maradjon a Logi-nál. Maradjon a Logi-nál, ne aggódjon.
Faktibi főszerkesztőt vólogatott a rádió műsorban.
Ne aggódjon C. Ronaldoért, mert hát egyelőre más csaj nem jelentkezett, hogy vazelin nélkül iktatta
be a lompos. Úgy hogy igazából megoldja. Tehát csöndesen visszavonják az ellene benyújtott kereseteket ezek szerint.
És hát kíváncsian várjuk, hogy mi történik Carlos a Gón család fürdőszobájában, reméljük megtudhatjuk a jövő héten.